Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Horváth Lajos ürömi diakónussal Miklódi Márta beszélget.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mai vendégünket a stúdióban, Horváth Lajos ürömi diakónus urat. Köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, és eljött erre a beszélgetésre, ahol az ön hitéről és az élő Istenről lesz szó. Hozott nekünk Szentírás ígét is erre az alkalomra, kérem, olvassa fel.
Ez Szent Pál apostolnak a korintusi évekhez írt második leveléből egy szakasz. Mindenfelől szorongatnak minket, de össze nem zúznak. Bizonytalanságban élünk, de kétségbe nem esünk. Üldöztetés szenvedünk, de elhagyatottak nem vagyunk. Földre terítenek, de el nem pusztulunk. Ez egy nagyon-nagyon sokat kifejező szakasz a keresztény ember életéből. Nem csak a külső ellenség akar bennünket földre taszítani és összezúzni, hanem a bensőkbe beférkőző rossz is, aki ellen ugyanúgy meg kell vívjuk a harcainkat, mint külső ellenségünkkel szembe. És azt hiszem, ezt a nagyon szép szentírás szakasz legjobban ahhoz a nagyon sokszor előbukkanó jézusi intéshez, vagy bátorításhoz köthetjük, hogy ne féljetek. Tehát bármi történik velünk, bármilyen módon akarnak szétzúzni, akár belénk lopakodó démonok, akár a körülöttünk lévő világban lévő rossz, nem kell félnünk, az Úr velünk van, és mindig, minden esetben kisegít bennünket. Csak a hűséget tartsuk meg, ez a legfontosabb számunkra.
Milyen példát tudna erre felhozni, hogy az Úr mindig velünk van, és mindig segít, amikor rászorulunk az ő segítségére, és kérjük?
Az életemnek egy olyan szakaszában, ugye most már 60 elmúltam, de még ifjú koromban, amikor az első nagy csapások érik az embert, azt hiszem, hogy akkor még a világtól nagyon sok jót várunk el, és aztán szép lassan megismerjük annak a másik arcát is. Akkor sokat jártam a Margit szigetre, és Szent Margit síreihez mindig szedtem egy kis vadvirágot, és egy alkalommal nagyon erősen elkezdtem imádkozni. Úgy éreztem, most egy gödörbe van az életem, nagy földre vagyok terítve, nagy csapdába vagyok, és kértem egy jelet. És ott sétálgattam az imádkozás után visszafelé, a villamos felé, egyszer csak egy kő bebotlottam, egy kis apró kőöklönnél kisebb, fölemeltem, és a belső felén benne volt teljesen éppen egy kagyló. Ez a kő talán a kolostor építésekor került oda, talán nem, a kagyló pedig nyilván akár millió évvel azelőtt, és sokáig nem tudtam, hogy mire véljem, de eltettem, éreztem, hogy ez most egy üzenet. Aztán 20-30 évvel később egy zarándokút követésekor nyilat belém, hogy hát persze, a zarándokoknak a jelvénye. Nekem végig kellett járnom egy hosszú zarándokutat, minden fájdalmával, terhével, minden örömével, hogy megértsem azt, hogy már akkor ott volt mellettem az Úr, már ő akkor látta, hogy én hova fogok jutni, és megelőlegezte nekem ezt egy üzenet formájába. Ami most is, ha visszaemlékszem, ott van a polcomon ez a kő, ez mindig egy nagyon, nagyon kedves emlék, és erősít abban, hogy ne féljetek.
Ne féljetek, csak higgyetek.
Igen, ő mindig itt van velünk, a hitünkkel itt tudjuk tartani őt magunkban.
Hát gondolom, ahányszor rápillant erre a kis kőre, mindig emlékezetébe idézi ezt az elhívását az Úrnak, és tényleg úgy van, hogy akiket kiválaszt az Úr, azt elhívja, és utána segíti az ő általa kiválasztott úton, és azt az utat is ő eltervezi. Persze mi gyarló emberek időnként eltérünk ettől az úttól, de visszaterelget, valóban visszaterelget. A gyerekkorára visszatérve, önhívő családba született?
Igen. Egy a szocializmus kellős közepén egy értelmiségi család, tehát igazából az osztályidegenségnek a korszaka volt ez, de ez nem bátortalanította el az én szüleimet attól, hogy hittanra járattak és hogy templomba jártunk, bármint tanárnő édesanyám néha kapott ezért mindenféle fegyelmi szót is, de ez a hit ereje az mindig megmaradt az egész családban.
Gondolom most is gyakorló katolikusok és az ön családja is, miután diakonussá felszentelték. Erről később még majd szót ejtünk. Hogyan alakul tovább az életútja, milyen hivatást választott?
Hát egy ilyen, mondhatnám, hogy egy átlagos értelmiségi életpálya, ami azt jelenti, hogy a gimnázium után egyetemén, a műszaki egyetemet végeztem el, és gépészmérnök lettem. És aztán utána, a lelki életem az úgy alakult, mint egy 20 évesé alakul, hogy kiszabadul abból az otthoni vallási környezetből, amiben élt, és benne van a nagyvilágban, egy ateista nagyvilágban, és ott vagy megőrzi a hitét, vagy nem. És ezeket a, és ezek nem ilyen egyszerű vagy-vagy kérdés, hanem ezek hullámok és viharok közepette történik. Ezeken én is átmentem. A templomba járó katolikus mi voltomat soha meg nem tagadtam, azt nagyon fontosnak tartottam, hogy annyi kapcsolatom legyen, és ez itt a hűséghez, amire az előbb szóltam, vezetem vissza, hogy annyi hűség meg kell legyen az emberben, hogy tudja, hogy az Istenhez tartozik, és vasárnap a szentmisén ott van a helye, hogy bemutassa az áldozatot az Úrnak, az Istennek. De ezen kívül tulajdonképpen úgy kanyarodtam vissza közelebb az Úrhoz, hogy érdekelt a filozófia, és a filozófia és a teológia, a kettő nem nagyon választható el szerintem, hiszen a lét alapkérdéseiről beszélünk, a legelső kérdés, hogy miért van minden, és ha van minden, akkor ki az, aki teremtette. Ez az érdeklődésem erősödött, aztán így a különböző a polgári életben való hányattatások, vagy életpályaváltás ellenére, vagy amellett az érdeklődésem, ahogy a korban is haladtam előre, megkomolyodott, akkor már nem csak érdeklődés volt, annál nagyobb, ez már szomjúság. És akkor a 2010 első évtized második felében, 2009-ben zárva elvégeztem a Pázmányon a teológiát, így tudományi karon, de pusztán azért, mert szerettem volna többet tudni a hitemről és az Istenről. Aztán sok év eltelt utána, hogy én szolgáltam ott a templomban, állunk Ürömön, és volt felvétel diakónus jelöltek számára. Én régóta éreztem hívást, de nem tudtam volna pontosan megmondani, hogy mire. Csak valahol az Isten szeretné, hogyha közelebb lépnék, valamivel többet tennék azért az ügyért, ami az Istennek az ügye itt a világban, de mégis nekünk, a mi érdekünkben, az emberek érdekében adja ő végtelen irgalmában és szeretetében. És hát meghánytam, vetettem, beszéltem a plébános atyával, és jelentkeztem, és aztán ennek lett az a vége, hogy tavaly felszenteltek Esztergomba.
A hivatását megtartottam emellett?
Igen, a diakonus élet az ilyen szempontból egy kicsit mostoha, de nagyon szép élet. Talán még jobban hasonlít az apostolokére ebben a szeletében, mint a papság más részé, hiszen meg kell dolgozni, tehát sátrakat kell gyártani, mint Pál apostolnak, és amellett kell az ige hirdetésében részt vállalni. Persze emiatt a diakonus sokszor nem tudja nagy részt vállalni természetesen, mint a paptestvérek, de azért megtaláljuk mi is, és én is megtalálom azt a helyet, ahol tudok dolgozni a közösségért.
A diakonusok Krisztus szolgálatára felszentelt személyek milyen egyházi és világi kötelezettségei vannak, illetve milyen feladatokat látnak el?
A diakonusok, hogyha röviden és egyszerűen szeretnék fogalmazni, akkor azt kell mondjam, hogy ők a szerpapok, tehát ők olyan papok, akiknek két legfontosabbat szokták mondani a világiak, ugye a feloldozást a bűnök alól, és az átváltoztatást, a bor és kenyér átváltoztatását Krisztus szent testévésére, ezt nem végezhetik, nincs rá hatalmuk, nem kapják ezt meg a felszentelésben, minden mást igen. Ez azt jelenti, hogy ige liturgiát tartanak, hogy a szent mise helyett, hogyha kell, keresztelnek, esketnek, temetnek, hogyha kell, akkor lelkivezetést adnak, hogyha olyan végzettség vagy olyan képessége van az adott diakónusnak. Tehát a többiben hasonló munkát végeznek tulajdonképpen, mint egy káplán lenne a plébános mellett.
Van káplányuk is?
Nincs. Nálunk különben, illetve Pirisboros Jenőn egy-egy diakónus van, egy Pirisboros Jenő diakónus testvér, és én pedig Ürömen, és egy atya látja el ezt a két plébániát.
Az egyházi szolgálat mellett világi feladataik is vannak, gondolom, mert világban élünk anyagi javak közt, és ezekkel gondok szoktak adódni.
Hát igen, emellett főállású munka, világi munkakör az megmarad, és szükség is van rá, hiszen a család fenntartása az ugyanúgy kötelez, hogy amikor bennünket képeztek, mondták, hogy első a család, második a munka, és a harmadik a szolgálat, mert nem szabad, hogy a szolgálat miatt mondjuk csorbát szenvedjen a családnak a sora, és ez néha nem is olyan könnyű összeegyeztetni, hiszen nagyon sok elfoglaltságot jelent még egy olyan, így mondjam, falusi diakónusnál is mindén. Az azt jelenti, hogy hetente 3-4 szentmise, egyszer-egyszer 2 prédikáció, amik beesnek olyan szolgálatok, amit az atya esetleg nem tud éppen kiszolgáltatni, egy keresztelés vagy temetés. Ezekre való felkészülés, mert ugye sokszor a világi hívek úgy gondolják, hogy hát jó, bejön a pap, elmondja misét, aztán elment, és kész. Ők nem tudják, hogy azért, hát sokan tudják, de nem mindenki, hogy van egy lelki felkészülés, van egy fizikai felkészülés, hiszen a a liturgikus tárgyakat oda kell tenni a helyükre, és a színeket összevált, stb. Tehát nem akarok belemenni, de a lényeg az, hogy van mit tenni a szentmise előtt és szentmise után, és lelkileg is, és fizikailag is. Tehát nagyobb a lekötöttség, mint aminek ugye elsőre látszik, bár nyilván nem ez a lényeg. Öröm és szeretet van ebben a munkában, és ez a legfontosabb. Akkor is, amikor nehézség összeegyeztetni munkahelyi időponttal, családdal a szolgálatot, de mégis minden pillanat a öröm.
Amikor a Szentlélek elvégzi a munkáját bennünk, akkor öröm a szolgálat.
Így van, és ez a legfontosabb, hogy vezet bennünket és erőt.
Mit tart az Úristen ajándékának az életében?
Hát én azt hiszem, méltatlanul sok ajándékot kaptam, mert ajándék az egész élet, ajándék a családom, feleségem, a gyermekeim, a nagyobb család, a barátok, ismerősök, azok, akiket már elbúcsúztattunk, de azok is, akik esetleg már távol vannak, és nem tartjuk a kapcsolatot, de tudom, hogy vannak, és ez éltet, és élteti bennem ezt a baráti szeretetet. Én azt hiszem, hogy az ajándékok olyan tömegével találkozunk, egy reggel egy madár fütykel, nincs nagyobb ajándék olyankor, mint az ember fölkel, és tudja, hogy hány óra van, mert tudom, hogy melyik madár csiripel, és abból már nagyjából be tudom határolni. Tehát ez mind milliónyi apró csoda, amit az Isten körénk rak. Nyitott szemmel kell járni, és meg kell látni, és akkor gyönyörű az élet.
Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit, mint mondja a 37. Zsoltár. És az a gyönyörködés, ez nagyon érdekes, mert valóban a teremtett világban, az Úristen munkájában, ha elgyönyörködik az ember, akkor egész csodát él át, mert hatalmas intelligencia rejlik mögötte a világnak, az univerzumnak a megteremtésében, és magának az embernek is a megteremtésében. De az örömök mellett bizony vannak hitbéli próbáink is. Adott-e önnek az Úristen olyan eseményt, ami a hitét próbára tette?
Igazából merem nagyon óvatosan mondani, hogy nem. Az még soha nem merült fel bennem, hogy nincs Isten, mert ez nem történhetett így. Rettenetesen megharagudni meg tud az ember az Istenre egy pillanatra, amikor olyan történik, ami nagyon nem úgy kellett volna lennie szerintem, és időbe telik, még az ember feldolgozza és rájön, hogy hát mégiscsak az Isten, a mindentudó, végtelenül bölcs Isten jobban tudja, hogy minek kellett történnie, mint én. Tehát ostobaság, hogyha az ember fenn is tartja magában ezt az érzést, de ez van egy különös kegyelem, amit kaptam, hogy soha kétségem nem volt, hogy Isten létezik, hogy Isten velünk van. Néha pereskedtem vele, tehát néha kimentem a hősöktől, irodáltam a millenium szobrok alá, és elkezdtem föl az égbe, a csillagokba kiabálni a mérgemet. Igen, hogy miért nem viszi az Úr elé, miért nem változtatja meg, hogy ez most miért így van. De akkor is, még akkor is Istennel vitatkoztam, tehát Isten van, ez számomra. Nyilván az ő kegyelme is bármely pillanatban megvonhatná tőlem, de én úgy érzem, hogy ebben eddig nem történt meg, hogy kétségem lett volna.
Egy olyan esetet meséljen el, kérem, amikor valóban perelt az Úristennel.
Hát ez egy régi történet, amikor nagyon szerettem volna 20 évesen egy életpályát végigvinni. Egy ismeretség, egy udvarlás, szerettem volna, hogyha abból házasság lesz, és teljesen másképp kikosaraztak, ugye ezt így mondják. Most már láttam, hogy nagyon jól tette az illető hölgy, de akkor ezt nem így láttam. És akkor úgy éreztem, hogy minden összeomlik a világ, és akkor kimentem, és kiabáltam az égbe azt, hogy most ennek miért kell, és hogy most segíts meg, hogyha szeretsz. Hát megsegített, mert lett egy nagyon jó feleségem, egy másik hölgy, de egy kiváló feleség, egy aranyos anya. Tehát megkaptam a segítséget, ha nem is vettem észre.
Kérte ezt a segítséget az Úristentől?
Azt kértem, hogy rendeződjék el az ügy jól. Azt hiszem, a kulcs ott van ilyenkor az embernél, hogy ki tudja mondani azt, hogy úgy legyen, ahogy te gondolod, Uram. Tehát legyen jó, és úgy, ahogy te gondolod. És akkor, ha rossznak is érzem, az valamiért annak úgy kell történnie. Én ezt így el tudom fogadni, és azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb dolog az életben, hogy a rosszat el tudjuk fogadni, mint annak a része, ami majd a jó felé visz.
Nagyon sokan elmondták már hasonló eseteket, hogy az Úristen ígért nekik valamit, és az események pontosan az ellenkező irányba mutattak. És ha kitartottak végig, akkor valóban, mint a Jobb könyvében, a gazdag jutalommal megáldotta őket az Úristen. Hát az ön esetében is ezt elmondhatjuk, ugye?
Így van. Bár én azt mondom, hogy éppen a jó példa rá, hogy nem kell várni azt, hogy én, ha most jó vagyok, akkor kapok valamit. Tehát ez a, ahogy a hittanos gyerekek mondják, ez a kólás doboz mechanizmus, vagy kólás automata mechanizmus, hogy bedobok 3 imát, kijön a jutalom. Ez nem így működik, hanem el kell tudni, fel kell tudni dolgozni, el kell tudni viselni, vinni annak a terhét, hogy ez a dolog nekem most látszólag nagyon rossz, sőt, úgy érzem fizikailag, hogy rossz, bánt, gyötör, de valahol ennek van értelme. Minden gyötrelemnek, minden fájdalomnak, ha az ember hittel fogadja persze, akkor van értelme, mert valahol nem csak edzi, mint az acél edzésénél edzi az embernek a szívét, lelkét, hanem a türelemnek az erényét megerősítve közelebb visz az Istenhez, és minél közelebb tudunk jutni az Istenhez, annál tisztább és szebb az életünk, annál több apró csodát tudunk meglátni.
Valóban így van, mert ezt is mondták néhányan már, hogy igen súlyos próbák után pereltek az Úristennel, és utána rájöttek, hogy ez a perelés, ez tulajdonképpen a sátán hangja. Az Úristent nem hibáztathatjuk, ő mindig eltervezi és jól tervezi el a mi életünket.
Ez nagyon így van. Sokszor szembe kell fordulnunk a tükörrel, vagy önmagunkkal a tükörben, és megnézni, hogy amit most akarok, az tényleg én akarom-e. Honnan jött ez a gondolat, vagy ez a sugallat, hogy, és ehhez a legfontosabb azt valamilyen módon letisztítani az embernek magában, hogy ő kicsoda. Kinek gondolt el engem az Úr, hogyha kezdek közel jutni ahhoz a képhez, amit az Isten gondolt rólam, akkor kezdek közelebb jutni a mennyországhoz. Ha nem, akkor sokszor nem magamat adom, nem én vagyok, akit én eljátszok, hanem valaki más, akit valahonnan sugalnak, és lehet, hogy éppen a rossz oldalról, a gonosz oldalról, és olyan viselkedési normákat vesz ilyenkor fel az emberre, olyan stílust, ami igazából a valódi önmagának a meghazudtolása, és az Istentől távol visz.
Ürömről érkezett a Szent György vértanú plébániáról. Szent György vértanúról elég sokat hallunk. Ezt még a kommunizmus idején sem merték eltörölni, mert a Gellérthegyi emlékmű jobboldali sárkányölő Szent György szobra őróla mintázódott. De rengeteg helyen van valóban Szent Györgynek szobra, emlékműve, és sok plébánia is viseli a nevét. Önök hogyan tisztelik?
Igen, hát Szent György tulajdonképpen a világéletben is sok helyen használják őt, a katonák, a különböző rendeknek az elnevezésére, ugye egy minta ilyen szempontból. Mi úgy olyan igazi, békés, falusi búcsúzgatással, de a búcsú, a világi búcsú rész, természetesen az ünnepi szentmisével. Hát én azt gondolom, hogy ebben semmi kiemelkedően nagy nincsen, hanem éppen az a szépsége van meg a mi kis ünneplésünkben, ünnepkörünkben ennek, ami általában mindig is megvolt a védőszenteknek az egyházközségekben.
Köszönöm szépen ezeket az értékes gondolatokat. Ha van még valami a szívén, kedves Lajos, akkor kérem, mondja el.
Azt mondanám, hogy a legfontosabb ige, amit, vagy szentírási rész, hanem inkább egy gondolat, egy katolikus szerzetestől egyik kedves szerzetesem, Thomas Merton, és ő Ázsiában sokat járt, és sokat tanult gondolkodásban, nyitottságban, szív lélek kinyitásában, a buddhista és más szerzetes testvéreitől, és ő hozott egy mondást, ami azt mondja, hogy ne ragaszkodj semmihez, még ahhoz se ragaszkodj, hogy semmihez sem ragaszkodsz. Tehát olyan jó volna, hogy ennek így az értelmét sikerülne megérteni sokunknak, hogy azok a ragaszkodások, amelyek bennünket állandóan kényszerpályára visznek, annyira bagatell és nevetséges dolgok, hogyha az ember átlép rajtuk, és kicsit kívülről kezdi el szemlélni. Ne ragaszkodjunk ahhoz, hogy milyen ruhában jár az utcán, a papi ruhában, vagy civil ruhában, és ahhoz se ragaszkodjunk, hogy ebbe vagy abba. Ezek ilyen pici apróságokkal lefordítható nagy gondolatok, hogy ne legyenek letapadásaink, olyan görcsös akaratunk, amiben valamit mindenáron akarunk párosítani valamihez, és hogyha az nem sikerül, akkor a világot felborítottnak láttuk. Legyen így, holnap legyen úgy, az Isten legyen benne, és az ő szeretete, és semmi más nem számít.
Ezek filozófiai mélységű gondolatok, de visszavezethetjük arra is talán, hogy ne ítélkezz, hogy ne ítéltess, mert az ítélkezés az Úristen dolga, és nagyon sok keresztény gyülekezetben, közösségben, ha felüti a fejét a pletyka és az ítélkezés, az nagyon sok romboló hatású lehet.
Így van, és szinte elkerülhetetlen, mert ez annyira emberi tulajdonság. Sokszor én azt hiszem, hogy azzal lehet ez ellen védekezni, vagy jobb útra lépni, hogyha az ember megnézi, hogy miért is kritizálja a másikat, miért ítél. Legtöbbször az ítélet mögött valamilyen van, amit magában szeretne nem látni, vagy eltakarni, vagy inkább másról beszélni, mint hogy ő kerüljön terítékre. Ha az ember elfogadja önmagát annak, aminek az Isten teremtette, akkor már nem kell azzal foglalkozni, hogy másik milyen, hogy jó-e, vagy az, hogy jó-e, vagy rossz, az igen, de az, hogy most azon belül ítéletet alkossak erről. Mindenkinek megvan a maga útja az Istenhez, mindenkinek megismételhetetlen egyedi, egyéni útja van. Nem ítélhetjük meg, hogy ő most jó úton jár-e vagy sem. A cselekedetek és a tettek azok számítanak, de majd az Úr fog ítélni.
Így van, és azt hiszem az a dolgunk, hogy mi magunk próbáljunk az ő útján járni, és ne másokat ítéljünk meg.
Igen, az a legfontosabb, hogy mindenki a saját kötelességét tegye meg, a saját hívását hallja meg. Azt tudnunk kell, hogy a Jóisten nem fog minket erőszakkal üdvözíteni, és nem fogja helyettünk végigjárni az üdvösség útját. Ő végigjárta a keresztutat, hogy mi végigjárhassuk a saját üdvösségünk útját, de az nem a másikon átvezető hozzá, a más többiekkel együtt, közösségben, család és nagyobb közösségben, de semmiképpen sem a másik bírálása, vagy a másik való szembehelyezkedés útján.
Így igaz, az összekötő kapocs Jézus Krisztus egyik kezét felénk nyújtja, a másik keze az Atyájában van.
Igen.
Ezt mindig szem előtt kell tartanunk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm és arra kérem szépen az Úristent, hogy kísérje áldásával az ön további életútját és a szolgálatát.
Köszönöm szépen.
Horváth Lajos ürömi diakónussal Miklódi Márta beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu